Az emberek gondolatai vékonyak és törékenyek, mint a vert csipke. Ők maguk szánalmasak, mint a csipkeverőnők. Melankóliám a leghűségesebb szerető.
Korányi Tamás műsora.
Panaszkodjanak csak mások arra, hogy gonosz a kor. Én arra panaszkodom, hogy nyomorúságos, mert nincs benne szenvedély. Az emberek gondolatai vékonyak és törékenyek, mint a vert csipke. Ők maguk szánalmasak, mint a csipkeverőnők. Szívük gondolatai túlságosan szánalmasak ahhoz, hogy bűnösek lehessenek. Egy féregnél talán bűnnek tartanánk, ha ilyen gondolatokat melengetne. Nem így az embernél, aki Isten képmására teremtetett. Az emberek vágyai nyugodtak és pillettek, szenvedélyeik álmosak. Megteszik kötelességüket. Szatócs lelke. Csodálatos! Miféle kettős félelemmel csügg és ragaszkodik az ember az élethez. Fél elvesztésétől, de megtartásától is. Ifjúságomra gondolok, és az első szerelemre, amikor még élt bennem a vágy. Már csak az első vágyam után vágyakozom. Mi az ifjúság? Egy álom. Mi a szerelem? Ennek az álomnak a tartalma. Halotthoz hasonlóan élek itt. Minden átélt dolgot a feledés keresztvizébe merítek, hogy elnyerhessék az emlékezés örök életét. Ülök, mint egy gondolataiba merült öreg őszhajú férfi, és halkan magyarázom a képeket, szinte suttogva. Oldalamon egy kisgyermek ül, és engem hallgat. Jól lehet, már mindenre emlékezik, mielőtt elmesélni.
Thank you.
Tulajdonképpen semmit sem szeretek. Nem szeretek lovagolni, ez túlságosan erős mozgás. Nem szeretek járni, ez túlságosan megerőltető. Nem szeretek lefeküdni, mert akkor vagy fekve kellene maradnom, és ezt nem szeretem, vagy ismét fel kellene kelnem, és ezt sem szeretem. Mindent egybevetve tulajdonképpen semmit sem szeretek. Tétlenül, tehetetlenül fekszem. Az egyetlen, amit látok, az üresség. Az egyetlen, amiből élek, az üresség. Az egyetlen, amiben mozgok, az üresség. Közömbös nekem, hogy a világ minden gyönyörűségét kínálják-e, vagy minden kínját. Halállal halok meg. De hát akkor mi szórakoztatna el, ha olyan hűséggel találkoznék, mely minden próbát kiáll? Oly lelkesedéssel, mely mindent elvisel, oly hittel, mely hegyeket mozdít meg. Ha oly gondolatom támadna, mely egyesíteni a végest a végtelennel. Lelkem azonban a holt tengerhez hasonlatos, mely fölött egyetlen madár sem tud átrepülni. Van valami lázító abban, ha valaki egy utat tévesztett vándort ellenkező irányba küld, s aztán az eltévedtet sorsára hagyja. De mi jelentéktelen dolog ez ahhoz képest, ha valaki odáig juttat egy embert, hogy önmagában tévedjen el. Házasodj meg fogod bánni. Ne házasodj meg, azt is meg fogod bánni. Házasodj, vagy ne házasodj, mindkettőt meg fogod bánni. Vagy megházasodsz, vagy nem, mindkettőt megbánod. Nevess a világ ostobaságain, meg fogod bánni. Sírasd el, azt is meg fogod bánni. Akaszd fel magad, meg fogod bánni. Ne akaszd fel magad, azt is meg fogod bánni. Akaszd fel magad, vagy ne akaszd fel magad, mindkettőt meg fogod bánni. Ez minden életbölcsesség foglalata. Az a megmagyarázhatatlan és titokzatos egy zseniben, hogy soha nem jut eszébe kívánni, csak ott, ahol megtalálja azt, amit kíván. Mozart Don Juanjával lép be azoknak a halhatatlanoknak kis seregébe, akiknek nevét és műveit nem fogja elfeledni az idő, mivel az örökké valóság emlékezik rájuk. Ha elvennék őt, ha eltörölnék a nevét, akkor leomlana az az egyetlen oszlop is, amely megakadályozta eddig, hogy számomra minden rettenetes káosszá, szörnyű semmivé váljék. Ha most bátorságom lenne megpróbálni, hogy meghatározzam Mozart zenéjének sajátosságát, akkor ezt mondanám, szerelem ittas. De mint minden mámor, a szerelmi mámor is kétféleképpen hathat. Vagy felfokozott, áttetsző életörömöt, vagy sűrű, átláthatatlan szomorúságot eredményez. Itt az utóbbiról van szó. Eddig a világon még soha nem értelmezték az érzékiséget úgy, mint a Don Juanban. Az erotika itt csábítás. Miféle erő az, mellyel Don Juan csábít? A kívánásé. Az érzéki kívánás energiája. Minden nőben az egész nőiséget kívánja. Nem csak a maga boldogságát találja meg a lányoknál, hanem a lányokat is boldoggá és boldogtalanná teszi. Ám igen különös, hogy ők is ezt akarják. És nagyon nyomorúságos leány lenne az, aki nem kívánna boldogtalan lenni, miután egyszer már boldog volt Don Juannal. Elégedett vagyok azzal a sorssal, mely nekem jutott. S bár egyébként hálás vagyok az isteneknek, hogy férfi lettem és nem nő. Mozart muzsikája mégis megtanított arra, hogy szép, üdítő és gazdag dolog úgy szeretni, mint egy nő. Don Juan viszont alapjában csábító. Szerelme nem lelki, hanem érzéki. És az érzéki szerelem fogalma szerint nem hűséges, hanem teljesen hűtlen. Nem egyet szeret, hanem mindet. Ez a szerelem ugyanis csak a pillanatban létezik. Ha Don Juant ideálisan, mint erőt, mint szenvedélyt fogjuk fel, akkor még az égnek is meg kell mozdulnia. A zene többet csinál a kormányzóból, mint egyes individumot. Hangja szellem hangjává öblösödik. A szellem, a kísértet tulajdonképpen reprodukció. Ez az a titok, mely a visszatérésben van. Don Juan mindenre képes, mindennek ellen tud állni. Csak az élet reprodukciójának nem, mert ő közvetlenül érzéki élet, melyhez a szellem tagadólag viszonyul.
Kierkegaard úr komolyság nélküli ember. J.L. Kierkegaard úr komolyság nélküli ember. K.T.
Volt egyszer egy ember, aki gyerekkorában hallotta a szép történetet arról, miként kísértette meg Isten Ábrahámot, hogyan állta Ábrahám a kísértést, és hogyan őrizte meg a hitét. Minél öregebb lett, gondolatai annál gyakrabban szálltak vissza ehhez a történethez. Lelkének egyetlen kívánsága volt Ábrahámot látni, s egyetlen óhaja, bárcsak tanúja lett volna az eseménynek. Ábrahám hitt. Éppen ebben az életben hitt. Abban, hogy ezen a földön kell megöregednie. Nem kételkedett. Hitt a képtelenségben. Ha Ábrahám kételkedett volna, valami mást cselekedett volna, valami nagyot és fenségeset. Kivonult volna Mória hegyére, felhasogatta volna a tűzifát, meggyújtotta volna a hasábokat, és a kést saját mellébe döfte volna. Csodálta volna a világ, és neve nem merült volna feledésbe. Azonban más csodáltá válni, s más iránymutató csillaggá válni. De Ábrahám hitt. Hallgatóim, voltak apák, kik elvesztették gyermeküket, de akkor az mégis Isten, a mindenható, megváltoztathatatlan akarata volt, az ő keze vette el. De Ábrahámmal más a helyzet. A késsel az ő kezébe helyeztetett Izsák sorsa. És így ott állt ő, az öregember, egyetlen reményével. De nem kételkedett. Ki erősítette meg Ábrahám karját, hogy az erőtlenül nem hanyatlott le? Aki rápillant, megbénul. Ki erősítette Ábrahám lelkét, hogy szeme előtt nem sötétült el minden? Aki rápillant, megvakul. Ha Ábrahám kételkedett volna, akkor hazatér, mindene ugyanúgy megvan, mint régen. Izsák is. És mégis minden hogy megváltozott volna. Akkor hazatérése menekülés lett volna. Megszabadulása véletlen, jutalma szégyen, jövője talán pusztulás. Ábrahám akkor sem merült volna feledésbe, és Mória hegyesen, amit nem úgy emlegetnénk, mint az Ararátot, ahol a bárka fennakadt, hanem mint egy szörnyűséget. Hisz itt történt volna, hogy Ábrahám kételkedett.
Milyen hatalmas paradoxon a hit. Paradoxon, mely képes egy gyilkosságot szent és Istennek tetsző cselekedetként feltüntetni.
mi a költő? Szerencsétlen ember, aki mély kínokat rejt szívében, de ajkai úgy vannak formálva, hogy miközben sóhajok és kiáltások hagyják el, mindez úgy hangzik, mintha szép muzsika lenne. Az emberek összesereglenek a költő körül, és így szólnak hozzá. Énekelj majd ismét, vagyis bárcsak új fájdalmak gyötörnék lelked, ajkad bár mindig úgy szólna, mint ez idáig. Mert a kiabálás csupán rémítene minket, de a muzsika az kedves. És előlépnek a kritikusok, mondván így helyes, így kell lennie az esztétika szabályai szerint. A kritikus szakasztott más a költőnek, csak nincsenek kínok a szívében, és muzsika az ajkán. Ezért inkább disznópásztor lennék, kit megértenek a disznók, semmint költő, kit félreértenek az emberek. Minden ember elismeri, hogy milyen veszélyes az unalom. De a világ oly különös, eluralkodott benne a megszokás és az unalom. Ha valaki azért akarna válni, mert unalmas a felesége, ha azért akarnának leváltani egy királyt, mert unalmas ránézni, ha azért száműznének egy papot, mert unalmas hallgatni, ha azért bocsátanának el egy minisztert, vagy azért ítélnének halálra egy újságírót, mert őrjítően unalmasak, akkor képtelenség lenne érvényesülni. Csoda-e hát, hogy a világ visszafelé halad, hogy a rossz egyre jobban elterjed, mivel fokozódik az unalom, és az unalom minden rossz gyökere. Az istenek unatkoztak, ezért alkották meg az embereket. Ádám unatkozott, mert egyedül volt, ezért lett Éva. Ettől a pillanattól kezdve az unalom is megjelent a világon, és egyre növekedett, pontosan aszerint, ahogy a néptömeg növekedett. Ádám unatkozott egyedül, aztán Ádám és Éva együtt is unatkozott, később Ádám és Éva, Káin és Ábel a családban unatkozott, aztán növekedett a néptömeg a világon, és a népek tömegesen unatkoztak.
Tulajdonképpen semmit sem szeretek. Nem szeretek lovagolni, ez túlságosan erős mozgás. Nem szeretek járni, ez túlságosan megerőltető. Nem szeretek lefeküdni, mert akkor vagy fekve kellene maradnom, és ezt nem szeretem, vagy ismét fel kellene kelnem, és ezt sem szeretem. Mindent egybevetve tulajdonképpen semmit sem szeretek. sohasem voltam vidám, és mégis mindig úgy tűnt, mintha öröm kísérne, mintha az öröm könnyű géniuszai táncolnának körülöttem, mások számára láthatatlanul. Én azonban, kinek szeme gyönyörtől sugárzott, mintha láttam volna őket. S ha elmegyek az emberek mellett vidáman és boldogan, mint egy isten, és iridlik tőlem boldogságomat, csak nevetek, mert megvetem az embereket, és bosszút állok. Sohasem kívántam, hogy bárkivel is igazságtalanságot kövessek el. Mégis mindig úgy tűnt, mintha mindenkinek, aki közelembe került, bántódásban és igazságtalanságban volna része. Ezért, ha azt hallom, hogy egyeseket hűségükért és becsületességükért magasztalnak, csak nevetek, mert megvetem az embereket, és bosszút állok. Sohasem keményedett meg szívem egyetlen emberrel szemben sem. Ám ha éppen a legmeghatódottabb voltam, mindig azt a látszatot keltettem, mintha szívem minden érzéstől idegen és elzárkózott lenne. Ezért, ha azt hallom, hogy egyeseket jó szívükért dicsérnek, és azt látom, hogy szeretik őket mély és gazdag érzelmeikért, csak nevetek, mert megvetem az embereket, és bosszút állok. Ha azt látom, hogy átkoznak és undorodnak tőlem, ha gyűlölnek hidegségemért és szívtelenségemért, csak nevetek, és haragom jól lakik. Mert ha a jó emberek rá tudnának venni, hogy valóban ne legyen igazam, hogy valóban igazságtalanságot kövessek el, igen, akkor már is elvesztem. Ez az én bal sorsom. Állandóan a halál angyala kísér, és nem a kiválasztottak ajtaját hintem meg vérrel, jelezvén, hogy elmenjen mellettük, nem. Éppen az ő ajtójukon fog belépni, mert csak az emlékezés szeretete volt. Bor nem üdíti fel többé szívemet, a kevés bánatossá tesz, a sok búskomorrá. Lelkem bágyadt és erőtlen, hiába sarkantyúzom a vágyjal, erőtlen már, nem tör királyi módon a magasba. Minden illúziómat elvesztettem. Hiába próbálom odaadni magam az öröm végtelenségének, nem tud felemelni, helyesebben én nem tudok felemelkedni. Hajdan csak intenie kellett, s én már is könnyen, frissen és szabadon emelkedtem fel. Ha lassan lovagoltam az erdőn át, úgy tűnt, mintha repülnék. Most, ha lovam tajtékozva száguld, úgy érzem, nem jutok tovább. Magányos vagyok, mindig is az voltam. Elhagyatott. Nem az emberektől, mert ez nem fájna, hanem azoknak a vidám géniuszoknak az öröme is elhagyott, akik mindig nagy csapatban fogtak körül, akik mindenütt találtak ismerősöket, és mindenhol megmutatták számomra a lehetőséget. Ahogy az ittas ember gyűjti maga köré az ifjak dévaj csapatát, úgy sereglettek körém ők, az öröm tündérei, s nekik szólt nevetésem. Lelkem elvesztette a lehetőséget. Ha valamit kívánnék, az nem gazdagság vagy hatalom lenne, hanem a lehetőség szenvedélye. Az a szem, mely mindenhol örök fiatalsággal, örök izzással látja meg a lehetőséget. Az élvezet megcsal, a lehetőség nem. És vajon melyik bor így habzó, így illatozó, így részegítő? Thank you.
tanulni. Tisztelt kortársak, azt az egy dolgot választom, hogy mindig legyen velem a nevetés.
Számos ismerősömön kívül egy bizalmas barátom van. A buskomorságom. Ha örülök, ha dolgozom, odaint nekem, magához hív. Bár testileg ugyanazon a helyen maradok. Melankóliám a leghűségesebb szerető, akit megismertem. Nem csoda hát, ha viszont szeretem. Nyomorúságos sors. Hiába kendőzöd ráncos arcodat, mint egy öreg ringyó, hiába lármázol bohóc csörgővel, untatsz, hiszen mindig ugyanaz. Semmi változatosság, örökös felmelegítés. Jöjj, halálos álom, te semmit sem ígérsz, te mindent megtartasz. Szavaimban talán nincs elég erő és bensőségesség. Hangom talán nem képes behatolni legbensőbb gondolatodba. Ó, de kérdezd meg önmagadat azzal az ünnepélyes bizonytalansággal, ahogy ahhoz az emberhez fordulnál, akiről tudnád, hogy egyetlen szóval eldöntheti életed boldogságát. Ne fogd vissza lelked szárnyalását, ne szomorítsd meg a benned levő jobbik részt, ne fárazd el szellemet félkívánságokkal és félgondolatokkal. Sokszor felismerhetünk valamit, sokszor meg is próbálkozhatunk vele, de csak a mély belső mozgás, csak a szív leírhatatlan meghatottsága, csak ez győz meg arról,
hogy amit felismertél, az a tied, hogy semmiféle hatalom nem ragadhatja el tőled, mert számodra csak az az igazság. Kedves hallgató, az ember azt teszi, amire képes. Valahányszor a kétség az egyessel akarja rémíteni őt, ha arra akarja tanítani, hogy túl sokat szenved, vagy hogy erejét meghaladó próbáknak van kitéve, akkor elfeledi a végest abban a végtelenben, hogy soha nincs igaza.
Melankóliám a leghűségesebb szerető. Közreműködött Máté Gábor. A műsor Kierkegaard szövegeinek metszeteiből, valamint Per Nørgaard, Richie Houghton, Wolfgang Amadeus Mozart, Olivier Messiaen, Kaija Saariaho és Michael Denhoff kompozícióinak részleteiből készült. Korányi Tamás műsorát hallották. Thank you.